Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 8 perckor már is gördülünk tovább a Rádió Café 98.0 hullámain Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
A Millás reggeli műsorában történik mindez természetesen. Van elérhetőségünk, ezt a rádiós aranykönyvek szabályai szerint mindig el kell mondanunk. 0630-as 6-os 98.0 98.0. Éledezik-e az üzenőfalunk? Mi történik? Miért történik?
Hát sok mindent írnak, azt mondja, hogy ez hagyján, hogy ideiglenes lezárások lesznek a városban, de a gyerekeim budavári iskolájába holnap az ebédszállító autót se fogják beengedni. Valami hideg szendvics lesz emiatt. Remélem bambuszos Taobao csirke, azt mondja a kedves hallgató.
Hát, azt nem biztos, hogy szeretnék a nebulók. Aztán mi ez a 20 éves hozzám elvárás?
Nem, ezekért a pillanatokért is kelek veletek már 20 éve, tetszett a hallgatónak. Aztán volt egy 20%-os éves hozzám elvárás 5 év alatt. A startupokkal kapcsolatban ezt majd megbeszéljük egy kicsit később.
Ja, hogy ez egy nagyon komoly és nem 2 perc alatt megbeszélhető probléma volt, viszont balesetek tömkelege van a főváros útjain, az Árpád úton befelé az István út előtt, a 19. kerületben az Ady Endre úton, a Nagy Sándor József utcánál, a 19. kerületben van egy másik is, a Sibrik Miklós úti felüljáron történt ez a bizonyos baleset, aztán a 4. kerületben a Fóti úton, az Iglói utca közelében, illetve a 10. kerületben a Jászberényi úton, a Kozma utca közelében is baleset van a BKK hírei szerint, úgyhogy nagyon óvatosan, nagyon körültekintően közlekedjünk. Elég sok a baleset, nyomott az idő, senki nem tudja, hogy merre van előre. Ilyenkor egy kicsit bealszunk vezetés közben, és óhatatlanul sajnos, úgyhogy erre nagyon, tényleg nagyon figyeljünk most, hogy aki autóba ül, mindig legyen körültekintő.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
És itt van velünk a stúdióban Schömer Norbert, a Royal Institution of Chartered Surveyors elnöke, egyébként pedig az Atenor Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Külön köszönöm ezt a betűszót, mert én ugye találkoztam ingatlanos hírekkel, és mindig ott volt ez a Rich nevük is betűszó, úgyhogy most már legalább
Rich
tudom,
magyarul,
hogy
de szerintem inkább Rix, de
igen,
a RICS biztos,
de
úgy mondják.
Andrással, ezt ne felejtsük ki.
Igen, Rixnek szokták nevezni Magyarországon, gyakorlatilag ez az angol királyi ingatlan szakembereknek az egyesülete, ami egy nagyon régi szervezet. Ebbe a régi szervezetbe csatlakozott a magyarországi ingatlan szakértők elég nagy része 20 évvel ezelőtt, illetve most már 25 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag ennek a tagjai vagyunk. Ez a szervezet, ez egyrészt egy érdekérvényesítő szervezet Európában, és nyilvánvalóan Angliában, illetve az angol száz befolyású országokban. Ezen kívül a szakembereknek mindenféle segítséget ad, adatbázisokat kezel, és különböző szakmai fórumokat tart a továbbképzésünkre. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel bekerülünk a nemzetközi körforgásba. Benne vagyunk a nemzetközi körforgásba 25 éve.
Hát ezt tapasztalatból mondom, hogy az ilyen kereskedelmi jellegű szervezeteknél az angolok azért élen járnak, mert már nagyon régóta ugye művelik ezt az egészet, és minden csinyát, binyát ismerik a kereskedelemnek, gazdaságnak, úgyhogy biztos egy érdekes tag szervezetnek lenni ebben.
Igen, hát ez egy nagyon érdekes szervezet, ebbe egyének vannak, tehát magyarországi tagok azok kifejezetten szakemberek, kollégáink, ingatlan értékbecslők, talán ők vannak a legtöbben, de ezen kívül ingatlan ügynököktől kezdve bankárokon keresztül sok mindenki.
Szerintem a legelején azt beszéljük meg, hogy milyen most a piac, milyen tendenciák vannak, és hogy ugye a beszélgetésünk témája az, hogy jó befektetése egy ingatlan ingatlan ma. Rengeteg érdekes piaci folyamat van. Az ingatlan az klasszikusan azok közé tartozott, amit a, hát főleg Németországban, Magyarországon azért arnak tartottak az emberek.
Én az életem első 20 évét azzal töltöttem, hogy kereskedelmi ingatlan fejlesztéseket csináltam. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden, ami nem lakó. Ami nem lakó, hangsúlyozom. Tehát logisztikai központokat fejlesztettem, bevásárló központokat, irodaházakat, még egy szálloda is volt a portfólióba. Gyakorlatilag ezeket mindig az ember tisztán gazdasági alapon ítéli meg, nyilvánvalóan belerak valamennyi pénzt, és aztán a végén többet szeretne visszaszerezni, vagy pedig olyan értéket szeretne létrehozni, ami nyilván magasabb, mint a belőállítás költsége volt. Ez egy teljesen egyértelmű gazdasági tevékenység, az ingatlan arról azt kell tudni, hogy mivel nagyon lassú folyamat, még megveszem a telket, módosítom a szabályozási tervet, ha kell, építési engedélyt szerzek, megbízok egy kivitelezőt, fölépítem az ingatlant, aztán bérbeadom. Ez általában egy 4-5 éves folyamat, tehát előre kell néznünk, előre kell gondolkoznunk, és meg kell, hogy becsüljük a gazdasági folyamatokat. Nyilván, amikor boom van, tehát konjunktúra van, akkor ez egy könnyebb feladat, mert feltételezhetően a költségeim azok még alacsonyabbak a gyengébb gazdasági teljesítménynél, az érték meg magasabb lesz a magasabb gazdasági teljesítménynél. Azonban amikor nincsen gazdasági fellendülés, stagnálás van, vagy akár recesszió van, akkor ez a folyamat pont ellentétes, és hát nem meglepő az a mi szakmánkban, hogy az ember többet költ egy ingatlan a megvalósítására, megépítésére, összerakására az egész projektnek, mint amennyit ér egy adott pillanatban.
És ez kibővült ez az idő? Mert én azt látom, de ez teljesen laikus dolog, meg nagyon szubjektív, úgyhogy javíts ki kérlek szépen, hogy borzasztó hosszú ideig látom, hogy állnak ezek az építkezések, akár olyan lakópark, vagy ehhez hasonló beruházások. Nem tudom, hogy az alapanyag, a szakember hiány, vagy minek következtében.
Hát több ingatlanpiaci ciklust kell megkülönböztetni. Nagyon sok minden, amit említettél, közrejátszhat abba, hogy lassan megy egy beruházás, vagy akár megtorpan megáll egy beruházás. Azok a beruházások, amikben én részt vettem az elmúlt 25 évben, azok szinte valamennyi végigment és folyamatosan épült. Egy ilyen építésnek a megakasztása, a leállítása az rendkívül sok pénzbe kerül, és nyilvánvalóan a tervek átírását jelenti. Azonban az egy teljesen szokásos ingatlanfejlesztői hozzáállás, hogy több ütemben építünk projekteket, ahogy ezt tesszük például az Atenornak a Lég 11-es projektje kapcsán is.
Oké, beszéljünk akkor erről, mi ez a Lég 11-es projekt?
Ez a Lég 11, ez az Atenornak az első lakóprojektje, amit a 11. kerületbe építünk, a Kamaraerdei területen. Ez azért nagyon szép és nagyon kedvező, mert hogy elhelyezkedési szempontjából egy zöld területen van, de iszonyú közel van a városhoz, és hát ami ma nagyon fontos, kötött pályás
közlekedéssel meg lehet van, ugye?
Közelíteni. Igen.
Igen.
Ezen kívül hát olyan adottságai vannak, ami szinte egyetlen terület sem mondhatja magáénak ilyen közel Budapesthez, hiszen mellette van egy sportközpont, nemhogy mellette, gyakorlatilag ugyanabba a zónába, a gyalogló távolságra lehet menni úszni, sportolni, squasholni, teniszezni, de még a Barca Akadémia futballklub és gyerek tanítóközpont az is ott van.
Hát akkor ez egy ilyen kiemelt területnek néz ki.
Igen, egy elég jó helybe sikerült belenyúlnunk 3 évvel ezelőtt, és hát most jutottunk oda, ugye 3 évvel ezelőtt vestük az ingatlant, terveztünk, versenyeztettünk, és most jutottunk odáig, hogy az első fázisnak a lakásait kezdjük átadni, ez 265 darab lakás, amit idén nyáron adunk át.
Oké, szóval ez egy lakópark, de érdekes az a kérdés Magyarország tekintetében, hogy a bérlakóparkoknak, tehát miért nincs? Vagy miért nincsenek?
Az egyébként micsoda?
Bérlakópark az gyakorlatilag olyan nagy lakóprojekt, vagy lakólétesítmény, amit kifejezetten bérbeadásra építenek, és amelyben minden lakás bérbeadásra készül.
Egyébként akkor ez a második világháború előtt, vagy a két háború között, ez egy bevett üzleti modell volt Budapesten, hiszen lehetett látni, még ma is lehet látni, hogy ki van írva a házak homlokzatára, hogy melyik vállalkozásnak a bérlakása ez az egész.
Ebben Budapestnek is, meg a nagyobb magyar városoknak is csodálatos tradíciói vannak, és nagyon jól működött ez a rendszer. Ugye a tehetős magyar polgár kiment a Nagykörút egyik telkére, megvásárolta, felépített egy saját házat, ahova általában a földszintre berakta vagy a saját üzletét, vagy bérbeadta valakinek üzletnek. Az első emeletre beköltözött ő a családjával, a következő szinteket meg a fölötte levő szinteket bérbeadta. Ez egy teljesen szokásos rendszer volt, azonban ez megszűnt a második világháború után, és ugye teljesen más irányt vett az ingatlan piac. Magyarországon most talán ennek is a köszönhetően egyelőre még nem alakult ki normál, mármint a más irányt vett az ingatlan piac a háború után, ennek köszönhetően nem alakult ki normális bérlakás piac. Egyébként az adózási szabályok is eléggé lehetetlen helyzetbe hozzák a bérlakás
fejlesztőket. Tehát ugye ezért nincsenek bérlakóparkok?
Igen, azért a 27%-os áfa, aha, az gyakorlatilag a nagy tömegű bérbeadást azt megöli, illetve hát, hogyha valaki magánszemélyként adja bérbe a lakását, akkor nyilván a 27%-os áfát nem kell alkalmazni, és ez sokkal kedvezőbb megoldást jelent. Tehát ebből adódóan az emberek inkább arra vannak ösztönöző, hogy saját lakást vegyenek, és utána, ha egy lakásuk vagy több lakásuk van, akkor az bérbe tudják adni kedvezőbb adózási szabályokkal.
Hát pedig igény volna rá, mert nagyon sok véleményt hallunk, hogy lakhatási válság kezd kialakulni a fővárosba is, mert mondjuk egy pályakezdő vidékről a fővárosba költöző fiatal nem nagyon tudja megfizetni az albérleti árakat. Erről beszéltünk, hogy 250 000 forintos átlag lakbérár van ma Budapesten, és hogy innen pattant vissza. Azért ahhoz sokat kell keresni, hogy ezt mondjuk valaki ki tudja termelni.
Ez teljesen egyértelmű, hogy egy nagyon tiszta és nagyon transzparens, átlátható jó piac lakó, bérlakáspiac az nagyon sokat segítene szerintem a városon. Hát ma ugye az átlagos bérleti díj az átlagkeresetnek a felét jelenti. Egy-egy szobás lakásnak a átlagos bérleti díja, ez meg egyelőre szerintem nem túl jó előfutár, tehát ebből adódóan mindenképp ezen a rendszeren változtatni kéne. Egyébként Európa más országaiban, hiszen az Atenor az 10 országban dolgozik, működik és projekteket fejleszt Európában. Európa más városaiban szociális lakásépítés is van, amire egyébként az ingatlanfejlesztőket kötelezik vagy ösztönzik.
Igen, ezt lehet látni több nagyvárosban, ugye, hogyha készül egy ilyen projekt, akkor kell, hogy legyen mellette, vagy annak részeként, vagy mellette, nem tudom, hány százalékos arányban, nyilván ez függ attól, hogy melyik országban vagyunk, egy szociális program is, ami...
Pontosan ez a társadalmi diverzitást növeli. Ugye egyrészt korosztályok tekintetében is lehet segítség ez, hiszen mondjuk a jól kereső középkorú emberek, családos emberek beköltöznek egy ilyen lakóparkba, és nagyon hasznos lenne, hogyha idősebbek is és fiatalabbak is laknának a környékükön, de ez jövedelmi viszonyokban is jó lenne, hogyha különböző jövedelmű emberek azok közelebb lennének, közelebb laknának egymáshoz, jobban megértenék egymást.
Menjünk vissza a magára a befektetési részre, illetve a Lég 11-re, hogyha célcsoportokra bontjuk, akkor milyen típusú befektetési célra érdekes ez?
Hát kezdjük azzal, hogy a Lég 11 az nem arra épült, vagy nem kifejezetten arra épült, hogy befektetés legyen, hanem arra épült, hogy a vásárlóink beköltözzenek és jól érezzék magukat, és Budapest egyik legjobb lakóparkját, hanem a legjobb lakóparkját, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb lakókörnyezetét kapják. Tehát ez az elsődleges szempont. Másodlagos szempont az, hogy ezek a lakások, amiket építünk, ezek befektetési céllal is használhatók, ezek majd bérbeadhatók lesznek, és ez természetesen mindenkinek az egyéni kockázatvállaló képessége fogja meghatározni, hogy mekkora lakást vesz, hogy akarja bérbeadni, magas áron akarja bérbeadni, és sok gondot vállal a nyakába, vagy pedig beköltöztet egy bérlőt, aki esetleg 5 évig, 10 évig van benne, és alacsonyabb bérleti díjat elfogadva, alacsonyabb hozamot elfogadva, kevesebb gondot vesz a nyakába.
Milyen pró érvek vannak, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy ez befektetést keres, lehet, hogy ez jó neki való?
A Lég 11 az egyik legfontosabb adottsága az, azon kívül, hogy milyen jó helyen van, és hogy milyen kellemes itt élni, az, hogy környezettudatosan építettük meg az egész lakóparkot, terveztük meg és építjük meg most ugye az egyes fázist. Ez azt jelenti, hogy geotermikus fűtéssel láttuk el a teljes projektet, tehát hőszivattyúval, talajszondás hőszivattyúval termeljük meg a hideget és a meleget a téli fűtéshez és a nyári hűtéshez. Ezen kívül 3 réteg üvegezést raktunk minden nyílászáróra, és alumínium vértezetű nyílászárókat, tehát ablakokat és ajtókat építünk bele. Ez a mai európai trendeknek a tetejét jelenti, tehát nagyon magas a specifikáció. Ez forintra lefordítva azt jelenti, hogy nekünk az egyik legolcsóbb üzemeltetési költségünk lesz. Ha meg a befektetési oldalra megyünk, akkor nyilván amit üzemeltetésen meg lehet spórolni, azt feltételezhetően egy jó piacon a bérleti díjon meg be lehet szedni. Tehát ebből adódóan magasabb bérleti díjakat fog tudni szedni az, aki befektetési céllal vásárol nálunk lakást, mint hogyha egy olyan helyen vásárolna, ahol egyébként mondjuk gázt égetnek a fűtéshez.
Egyébként a piacon lévő többi cég is ezt a fajta specifikációs rendszert követi? Tehát így céloz, mint ahogy az Atenor is teszi? Tehát, hogy a konkurencia milyen?
Hát sajnos nem, sajnos azért mondom, mert állampolgárként sajnálkodom rajta, hogy még mindig 50% az a lakásállomány, sőt 51%, akik foszilis energiát használnak új lakásépítésben, és a kisebbség az, aki megpróbál valamilyen környezetbarát megoldással operálni. Hát ezek közül a környezetbarát megoldások közül ugye a hőszivattyú az egyik, ami lehet levegős hőszivattyú, ez egy mondjuk fejletlenebb és kevésbé szofisztikált megoldás, a talajszondás hőszivattyú az meg a jelenleg ismert legjobb megoldás, amit mi építünk.
Hogyha az elejére visszatérünk a beszélgetésnek, ugye az ingatlanpiac helyzetéről beszélgettünk. Most hogy néz ki ez a trend, hogy milyen építkezési hullám van, vagy egyáltalán hány engedélyt adnak ki, milyen tendencia van?
Hát a COVID után ott nagyon megerősödött a lakóingatlanpiac, sorra jöttek a projektek, és egy óriási volument kezdtünk építeni ingatlanfejlesztőként, és ez 22 táján megtorpant. 22 és 23 között már jelentős volt a csökkenés, 23-ban gyakorlatilag 66%-ot esett vissza az átadott lakásoknak a száma. Most jelenleg Budapesten 6500 lakást árulnak, új lakást árulnak új projektekbe, és azt tapasztaljuk, hogy a 23-as visszaesés után most 24-ben újra élénkülés tapasztalható. De ugye azzal kezdtünk, hogy egy projektet összehozni 5 év, tehát gyakorlatilag erre a fölfelé menő trendre azt tud válaszolni, akinek van előkészített projektje, van építési engedélye, készen áll arra, hogy induljon, és az ki tudja használni ezt a helyzetet. Ha csak az általános piaci helyzetet nézzük, hogy átsodródjanak mondjuk ingatlanfejlesztők, akik mással foglalkoztak eddig lakófejlesztésbe, az 3-4-5 év.
Hát ebből az egész beszélgetésből az derült ki számomra, hogy hasonló a részvénypiachoz, majd ugye azt megkérdezni, hogy jó befektetése a részvénypiac, az egy olyan, hogy nagyon meg kell nézni, hogy mibe, hogyan meg kell válogatni, mert nagyon diverz ez az
igen,
egész.
Igen, amivel azért megtámogatnám a saját szakmánkat, hogy azért ez a részvénypiachoz képest egy nagyon alacsony kockázatú befektetés, mert hogyha visszanézünk, és bárki a hallgatók közül, hogyha belegondol, hogy van egy ingatlanja, mennyit ér ma, és mennyit ért mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy mennyit ért 20 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt, akkor szerintem elég kevés olyan részvényt lehet találni, amiben ilyen emelkedés ment végbe, főleg ilyen alacsony kockázat mellett.
Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes téma volt, és remélem, hogy a hallgatók is megértették, hogy ez, mi ez a bérlakás park, vagy bérlakó park, hogy ez miért nincs, hogy hogy működik, illetve hogy hogy lehet elgondolkodni azon, hogy egy ilyen területen akár saját, akár kimondottan befektetési célból érdemese nézelődni. Köszönjük szépen az információkat.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
Schömer Norbert volt itt velünk a stúdióban, a Royal Institution of Chartered Surveyors elnöke, egyébként pedig az Atenor Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Na, mi a helyzet a béten? Átragadt ránk az optimizmus, nemzetközi optimizmus, vagy nem?
Egyelőre nem, bár ugye az elmúlt napokban többször is új rekordot döntött a Bux Index, úgyhogy nem volt teljesen váratlan egy kisebb negatív korrekció, de mindössze 0,2%-os mínuszt látunk, 68.740, most már 735 pontnál jár a Bux Index. És ugye az OTP vette ki a leginkább részét az elmúlt napok emelkedéséből, most 0,35%-os csökkenéssel 18.535 forint. Egyébként érdekesség, hogy ugye a tegnapi forgalom 17%-át a saját részvényvásárlások tették ki, tehát ez elég magas arány, várhatóan ma is folytatódik a program. A MOL 0,2%-os plusz mutat 3006 forinton áll, a Richter pedig 0,63%-os mínuszban 9415 forinton, a Magyar Telekom pedig a tegnapi árfolyam, záróárfolyamon stagnál 922 forinton. A forgalom eddig 600 millió forintot ért el 5 forgalom szinten, tehát nagyjából az átlagnak megfelelő picivel alatta van.
A közepes papírok közül valamelyik a rajtnál észrevétette magát?
Igen, a forgalom szempontjából az Opus lehetne esetleg kiemelni, 44 millió forintos forgalom mellett kicsit több mint 1%-os pluszban van, 386 forint, illetve az Alteo is több mint 1%-os pluszban, 3700 forinton, de itt kisebb a forgalom, nagyjából a midcap-ek közül ezeket lehetne kiemelni. Uh-huh.
Lesz-e ma valami kereskedést befolyásoló és előre prognosztizálható esemény, vagy ilyen nyugodtabb kereskedési napra számítotok?
Hát nyugodtabb kereskedési nap várható, ugye a hazai vonatkozásban a legfontosabb adat már kijött 8:30-kor, és nem okozott túl nagy örömöt az ipari termelési adat, ugye a vártnál jóval nagyobb mértékben esett vissza. Úgyhogy ennek hatására a forint is gyengül, most 389,16 az euró árfolyama, mint a 390-es szintre érdemes figyelni a következő napokban, hogyha azt átlépni esetleg a jegyzés, akkor további emelkedés jöhet, a dollár forint pedig 362,26. Az euró dollár közben 1.0743, ugye tegnap okozott némi dollár erősödés az egyik Fed döntéshozó nyilatkozata. Ugye Neil Kashkari azt sem zárja ki teljesen, hogy még kamatot kell emelni, de az is egy lehetőség, hogy az idén nem tudnak kamatot vágni.
Oké, devizapiacra pillancsunk még rá.
Igen, a forintot azt mondtad, hogy ez begyengült.
Igen.
Mit lehet látni, milyen tendencia mutatkozik?
Hát alapvetően, hogy az euró árfolyama napok óta egy ilyen viszonylag szűk tartományban a 3,88-as és a 3,90-es szint között mozog. Nem nagyon tud innen kimozdulni, hogyha felfelé lépni át az ellenállást, akkor ilyen 3,92-ig mehet fel az árfolyam, alul pedig 3,87-nél, majd 3,86-nál is erős támaszok vannak, tehát nincs egyelőre nagy mozgástérre lehetőség, és egyébként most fontosabb adat ma nem is érkezik, viszont holnap például a Lengyel Jegybank kamatdöntőülést tart, ami esetleg közvetlenül befolyásolhatja majd a forintot is.
Oké, nagyon szépen köszönjük, jó kereskedést nektek, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot, sziasztok!
Szia! Varga Zoltánnal, szenior elemzővel beszélgettünk a Bétről és a devizapiacról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na, mielőtt elkezdjük a zöld rovatot, egy pár információt a hallgatóktól. Azt mondja, hogy zsír a zene, írt a kedves hallgató. Lehet, hogy el is szabotálom a mai GDP termelést, a Beastie Boys-ra természetesen érkezett ez a hozzászólás. Azt mondja, hogy a jó vezető a réz, mert annak megfelelő az ellenállása. Úgyhogy ezt is köszönjük szépen SL hallgatónak. Úgyhogy igen, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy vidéken nem kvarcolás, hanem harcolás volt. Így abban vett részt a Mihálovics András is szerintem. Úgyhogy teljesen. Azt mondja, hogy igen, és jött még a Viberre is üzenet, és a WhatsAppra is. Genfben hallgatlak titeket, hogy ne kelljen francia rádiót. Erre francia zenét játszatok. Hát igen, néha francia zenét játszunk, néha pedig magyar zenét játszunk. Néha, mint ahogy egyébként az holnap is lesz. Hú, ezt erre fel is akartam hívni a figyelmet, mert ez fontos info. És a kedves hallgatóknak jó is, hogy elmondjuk, Él a zene a Rádió Cafén. Idén is részt veszünk az Él a zene kampányban. Holnap egész nap csak és kizárólag magyar zenéket fogunk sugározni. Úgyhogy ez mind a Millás reggelire is igaz, a Daily Mixben is, és csak olyan zenék kerülnek be, amik magyar zenék. Úgyhogy a szerkesztést természetesen Polgár Gábor alias Cyborg Templár vállalta magára holnapra, az egész napra. Kimondottan figyel a magyar zenékre, Él a zene, ehhez csatlakozunk. Mondjad, Andráskám!
Kérlek szépen, próbáltam mikrofon végre kapni az embert, a hölgyet, a lányt, aki fogta magát és körbegyalogolta az országot, a kékkörtúrát csinálta meg, 2550 kilométer gyalogolt.
Jó, és hol van?
Magyarországon lehet,
most a sárga
még mindig
túrát,
gyalogol,
most a sárga túrát csinálja,
mert
ezek
nem veszi fel a telefonját, úgyhogy nem tudom én. Várjál, képzeld, visszahív, akkor na, tarts szóval a hallgató.
Jó, na hát én azt abban mester ilyen részt tudok venni. Ugye nagyon sokan kérdeztétek, hogy a főnöknek hogy mondjuk meg konstruktívan, hogy hibázott, főleg, hogyha rosszul viseli a kritikákat. Hát igen, erről egyébként beszéltünk, és hogyha megnézed a millásreggeli.hu-t, akkor ott a podcastek között rákeresel a Deák Andrea nevére, vagy a HR percekre, akkor volt két adás is, amikor a konstruktív visszajelzésről, ezekről a rendszer, ennek a rendszeréről, a feedbackről beszélgettünk, ott természetesen pont erről volt szó, hogy hogyan lehet azt egyszerű alkalmazottként, vagy dolgozóként fölfele tolmácsolni, hogy nem jó az, amit látunk, és a hibákra felhívni a figyelmet.
No kérem, sikerre jártunk, itt van az ember, aki körbegyalogolta az országot, 2550 kilométer tett meg, Till Anilla van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! No, jó, hát vágjunk is bele, honnan jött ez az ötlet?
Igazából már nagyon régóta szerettem volna körbejárni Magyarországot, mióta hosszú távú túráztam, azért sokat érdeklődtem a kék kör iránt, és tavaly gondoltam ki, sőt tavaly előtt már, hogy 2023 nyarán lesz az, amikor tudok majd így a kék körön sétálni. Úgyhogy innen jött az ötlet, nagyon vonzott ez a kihívás.
Azt hittem, láttad a Forrest Gumpot, és úgy döntöttél, hogy nyomdok. Voltak ilyen követőid, vagy magányosan jártad ezt a kék túrás részt?
Általában egyedül voltam. Ugye készült egy film, a 2550, ami pontosan erről a történetről szól, így a forgatási napokon azért találkoztam a rendezővel, meg néha ugye, amikor találkoztam más túrázókkal, esetleg barátok, családtagok csatlakoztak, nem volt ez olyan gyakran, szóval általában. Mondjuk egy 90-95%-ban egyedül voltam.
Mennyi ideig tartott ez az egész 2550 kilométernek a megtétele?
Összesen volt 72 nap, szóval kb. 2,5 hónapig tartott.
Hogy kell ezt elképzelni ilyen váltakozó hangulatban? Tehát ez, mert ezt így az emberek el se tudják gondolni, hogy milyen az, amikor 72 napon keresztül folyamatosan gyalogol valaki. Van, amikor így ballábbal kelt, és nehezebb volt, van, amikor meg így ide nekem a következő 300 kilométert is hangulatba telt az idő?
Hát abszolút igen. Főleg az elején nehéz, az első 3-4 nap olyan, ami nyilván a testnek is egy nagy sok, hogy ennyit sétálunk, utána egy kicsit jobb lesz, és voltak persze mélypontok, főleg a vége felé is volt, amikor már nagyon éreztem, hogy szeretnék visszamenni a saját életembe, az nyilván ilyen volt, de általában azért jó hangulatban telt kisebb-nagyobb nehézségekkel.
Ilyenkor a riporter mindig megkérdezi, hogy volt nagy kaland, vaddisznók, nem tudom, ilyen kétes egzisztenciájú alakok jöttek szembe, és hú, mi történik, szóval voltak ilyen kalandjaid, vagy voltak ilyen nagy spirituális élményeid, amikor így azt mondtad, hogy hű, ez most így életem filmjébe bekerül ez a jelenet?
Egyébként volt vaddisznó, és szerencsére nem volt semmi gond, nem támadtak meg, csak az a tipikus kiugrás elém. Szerencsére más ilyen nagy veszély nem volt, emberekkel, kutyákkal, medvékkel nem volt semmi gond, de nyilván ugye 72 napig gondolkodtam a saját életemen, szóval akkor tulajdonképpen mondhatjuk ilyen spirituális élménynek saját magammal. Úgyhogy abszolút, nagyon sok, szinte minden nap volt olyan, ami valami tanítást adott.
Na, mondtad, hogy spirituális élmény, de valójában miért született meg ez egész? Tehát, hogy nyilván mindenki szeretné ezt, vagy nagyon sok mindenki megtenni, de ennek volt valami oka is, ugye, hogy ezt megcsináltad?
Hát tulajdonképpen az, hogy megismerjem a saját országot, ahol élek, és valamilyen szinten saját magamat is. Ilyen sok időre soha nem tudtam még elmenni előtte túrázni, egy nagy kihívás volt, és kíváncsi voltam rá, hogy fogom bírni, ha egyáltalán bírni fogom.
Mert hogy mivel foglalkozol egyébként?
Én doktorandusz vagyok, alapvetően fenntarthatósági kommunikáció a szakterületem, és mellette még egy kreatív ügynökségnél is dolgozom. Szóval általában ilyen gondolkodós munkát szoktam végezni.
Végig kint aludtál? Tehát hogy volt az úti tervben, hogy ezt így nomád módon tetted meg, vagy voltak ilyen épített környezetben szusszanós időszakaid is?
Volt általában szálláson aludtam, de volt nálam sáfer is, tehát voltak olyan napok, amikor nomád módon voltam, mivel egyébként én valamennyi órát végig dolgoztam közben, így azért az nem volt teljesen megoldható, hogy mondjuk én sok napot egymás után csak az erdőben aludjak, mert nyilván tölteni kellett a dolgaimat, meg kapcsolatban is szerettem volna maradni a családommal, barátaimmal, úgyhogy általában úgy volt, hogy ha mondjuk kint aludtam az erdőben, akkor másnap szálláson, és így oszlott meg, azért többségében szállásokon aludtam, az volt a jellemző.
Mennyire felkészült az ország ilyen és ehhez hasonló túrákra? Tehát mindenhol megvan a szükséges infrastruktúra, ahol ivóvizet tudsz venni, ahol le tudsz kicsit tisztálkodni, ahol meg tudsz pihenni kulturált körülmények között, vagy vannak olyan részei ennek a túrának, amik azért emberpróbálóak, mondjuk azért, mert nagyon nomád módon kell ott élni és boldogulni?
Azt gondolom, hogy alapvetően azért, mivel a kék túra, mind a három kék túra elég népszerű, fel van rá készülve szerintem az ország kifejezetten azért ezen az útvonalon bőven vannak szállások. Nyilván például az OKT-n, ami a legnagyobb, vagy hát leghíresebb útvonal az országos kék túra, ott sokkal több a szállás, mint mondjuk az Alföldön, tehát ott lehet, hogy hosszabb ideig kell menni, úgyhogy nincs annyira sok szállás, de alapvetően azért meg lehet oldani. Sok kutató munka volt persze, meg az egész logisztikáját megoldani is nagy feladat volt, de én azt gondolom, hogy alapvetően fel vagyunk erre készülve. Vannak még helyek, ahol lehetne egy picit jobb, tehát lehetne mondjuk talán a Dunántúli részen egy picit több szállás, vagy az Alföldön, de alapvetően szerintem megoldható volt.
Oké, a felszerelés, azt vitted a hátadon végig?
Igen, így volt. Ugye volt egy nagyobb táskám, meg volt egy kisebb táskám. A nagyobb táskával telt a túra nagy része, amiben az összes sátorozó cuccom is benne volt, és az utolsó 3 hétre azt hiszem, akkor váltottam egy kisebb táskára, mert akkor már szerettem volna egy picit könnyíteni rajta, mert ugye elfogytam is sokat, körülbelül 7 kilót, úgyhogy muszáj volt egy picit könnyíteni a zsákomon is egyébként, és akkor már a kempingező dolgok nélkül voltam, tehát akkor már egy kisebb hátizsákkal voltam, mert akkor már mindig szállásokon aludtam, de alapvetően igen, mindent vittem magammal. Az első egy héten még a laptopom is velem volt, mert kellett egy kis munkát csinálnom a doktori programomra, de utána azt kiraktam, úgyhogy az is nagy könnyebbség volt.
Mi az, amit javasolnál, hogyha valaki bele szeretne vágni egy ilyenbe? Tehát olyan tapasztalat, ami tényleg a legfontosabb, amikor egy ilyen túrára készül valaki, aki még nem csinált ilyet?
Hát talán azt javasolnám, hogy igazából csak el kell kezdeni, utána kell nézni, hogy hol fog aludni, mit fog vinni, hogy mi az, ami neki kényelmes, mi az, amit ő szeret, de azt gondolom, hogy egyébként egy teljesen átlagos fizikumú ember, mert egyébként én is az vagyok, de nem vagyok annyira profi túrázó. Szerintem bárki, aki egy jó átlagos fizikummal rendelkezik, el tud indulni, és meg tudja csinálni ezt a túrát. Sokat kell azon gondolkodni, hogy hogy oldja meg az ember, hogy legyen ennyi szabad ideje, akár munka mellett, vagy munkával, ahogy én is csináltam, de alapvetően csak neki kell vágni.
Oké, a film mikor látható, és mennyire hatott rá, nem tudom, szemtelenül fiatal vagy, hála Istennek, de a klasszikus kéktúrázós film az mennyire hatott ennek a filmnek a készítésére?
Alapvetően más filmnek, meg a sorozat sem, a másfél millió lépés, nem igazán hatott a filmre abból a szempontból, hogy direkt nem néztük meg előtte, én sem és a rendező sem, mert egyrészt azért nem akartam én is mindent látni, amit látni fogok, meg hogy ne is befolyásolja a film készítését sem, és inkább utána néztünk utána ezeknek az alkotásoknak. Maga a film pedig május 23-án lesz látható a Cinema City mozikban, azonban nagyra az érdeklődés, úgyhogy pont azzal készültünk, hogy ma este a film oldalán, meg az én oldalamon is egy jó hírt fogunk közölni azoknak, akik esetleg még érdeklődnek, de úgy érzik, hogy lemaradnak róla. Úgyhogy egyelőre ennyit mondhatok róla, okay. de alapvetően hónap végén lehet majd megnézni.
Jó. Mi a következő terved?
A következő tervem igazából az, hogy Izlandon szeretnék majd egy nagyobb túrát csinálni, mert én most alapvetően Izlandon élek a kutatási cserém miatt, úgyhogy ebben fogok elmélyülni, és ott szeretnék majd túrázni.
Kíváncsian várjuk az eredményét. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket. További sok sikert kívánunk.
Köszönöm szépen, és szép napot.
Szervusz, szia! Till Anillával beszélgettünk, az emberrel, aki körbe gyalogolt a Magyarországot.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Mármint, hogy a lekomfort azt annyiban módosítanám, hogy az egyik emberre, hát nyilván sokan igen, megcsinálták
igen,
már
igen,
ezt.
Igen, jogos,
nem úgy akarjuk őt bemutatni, mint az, hanem csak egy érdekes történetet akartunk elmesélni, hogy valaki miért vállalkozik
hát
erre.
Hát viszonylag kevesen PhD forgatnak hallgató róla mozifilmet,
igen,
ugye például
igen,
ez
igen,
volt
igen,
az
igen,
apropó.
Na de viszont itt van velünk Fejér Marian a stúdióban. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
És pont jókor jön utánunk, mi lesz benne?
Az első órában Keresztes János színész jön hozzám, aki egyébként most a Margit-szigeti Szabadtéri Színház programkoordinátora is, és hát ugye az ő karrierje elég színes volt korábban, társulati tagként és szabadúszóként is színházi színész, de volt sajtóreferens, rendezőasszisztens, reklámszövegíró, kereskedelmi reklámok, ismeretterjesztő filmek hangja, szóval szerintem majd, ha megszólal, akkor a hallgatók meg fogják ismerni, mert szerintem országszerte ismert az ő hangja. Vele fogunk beszélgetni a saját életéről, és nyilván a nemzetközi, a Margit-szigeti Szabadtéri Színháznak a várható nemzetközi sztárok felhozataláról is, én úgy gondolom. És aztán utána pedig egy izgalmas közösségi program, Járadi Judit és Pap Virág jönnek a Kastner Community projektvezetője és valamilyen nem magyar nyelvű menedzserre, most már annyira elegem van abból, hogy, hogy ezeket a titulusokat, mindenfélét meg kellene jegyeznem, hogy ki...
Olyan... Na majd utána járunk ennek, hogy ez milyen veszélyeket rejt magában, mert hogy van ilyen felmérés, hogy az értetetlen
megőrülök
titulusok...
tőle. És egyébként magának a programnak a nevétől is megőrülök, mert reading party, de egyébként olvasás party, tehát mondhatnánk így, nem? Szóval, hogy az a lényege, hogy ugyanott, igen, ugyanott többen olvassák a saját maguk által választott könyvet, tehát egy ilyen közösségi program, és utána pedig
közös
az est
olvasás.
Végén, közös olvasás, de hogy, hogy utána az est végén, és egyébként magáért a programért lelkesedek, csak attól vagyok rosszul, hogy miért nem mondjuk magyarul, de majd ezt tőlük megkérdezem.
De a saját maguk által választottad? Utána, tehát össze-vissza? Tehát
igen,
mindenki másikat?
Igen.
És utána megbeszélik?
Igen.
És miért nem ugyanazt köszönjük. Olvassák?
Köszönöm, maradj, tedd fel ezt a kérdést, dolgozz helyettem.
Értem, jó, rendben van. Én ezt megteszem. Itt maradok, Maja helyett dolgozom.
Az egészet levezetheted egyébként.
Nagyon jó, nagyon
igen?
jó ötletnek tartom.
Mi bajod van?
Lejárt a műsoridő, köszönjük a figyelmet.
Borzasztó ember,
nem
borzasztó. Ilyenekkel vagyok
könyvével.
Viszontlátásra.
Nehéz neked. Én nem tudom,
hogy nekem se könnyű.
Tudom.
Én szeretnék békében élni egy kis szigeten. Köszönjük a figyelmet, sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.